Az előző havi 16,4%-ról szeptemberben 12,2%-ra mérséklődött az infláció Magyarországon. Az élelmiszerek havi szinten átlagosan olcsóbbá váltak, éves indexük pedig 15,2%-os volt. A járműüzemanyagok ára emelkedett, a szolgáltatásoknál minimális volt az árak emelkedése, mondta az Inforádiónak az Erste Bank makrogazdasági elemzője. Nagy Jánost kérdeztem.
12,2%-os volt az éves infláció szeptemberben, ezt mutatják a KSH legfrissebb adatai. Azt lehet mondani, hogy ez némileg a konszenzus, az elemzői konszenzus alatt volt, tehát kedvezőbben alakult, és jobbára igazából az üzemanyag árak emelkedése fogta meg igazából ezt a dezinflációt.
Az üzemanyagok ára mennyivel emelkedett?
3,3%-kal emelkedett szeptemberben, ugyanakkor most az októberi árak, amiket tapasztalhatunk a kutakon, azok már ennél lényegesen alacsonyabbak lehetnek. Úgy néz ki, hogy legalábbis átmenetileg ez megállt ez a ralli az üzemanyag árak terén.
Az élelmiszer árak alakulásában milyen változás figyelhető meg havi, illetve éves szinten?
Az éves szinten még továbbra is jelentősnek, tehát átlag fölöttinek mondható ez a 15%-os emelkedés. Ugyanakkor havi szinten ismét mérséklődött az élelmiszerek ára átlagosan, tehát ilyen nagyon minimálisan, ilyen stagnálás közeli állapot van, úgyhogy ezen a téren is a bázis hatás, úgy mint a teljes index tekintetében masszívan dolgozott, és most a jelentős esés az éves indexben, mármint átlagosan, az elsősorban a háztartási energia bázisból való kiesésével magyarázható.
A szolgáltatások ára emelkedett havi, illetve éves összehasonlításban?
Havi összehasonlításban minimálisan, de igen. Éves összehasonlításban ez 13%. Itt egy mérsékeltebb átárazás következett be a szeptember hónapban.
Milyenek a várakozások?
Most már jó esély van, azt gondolom, az októberi egyszemjegyű inflációra, de legkésőbb ez novemberben be fog következni. Haladunk nagyobb léptékekben lefelé. Ugyanakkor, ahogy azt a jegybank is többször kiemelte a kommunikációjában, ez csak egy közbenső lépés, ugye a 3%-os inflációs középtávú cél az, amit a jegybank maga előtt lát, úgyhogy innen még azért jelentős göröngyök vannak hátra a 3%-hoz vezető úton, és különösen fontos lesz majd a következő év tavasza, az első hónapok átárazása, ők meghatározhatják azt, hogy a 24-es évben hogyan folytatódik az idén megkezdett dezinflációs folyamat.
Nagy Jánost, az Erste Bank makrogazdasági elemzőjét hallották. A szeptemberi inflációs adatra a Gazdaságfejlesztési Minisztérium is reagált. Közleményükben azt írták, a kormány sikeresen harcol az infláció ellen, és várhatóan már novemberben egy számjegyűre szorítja le a pénzromlás ütemét. Azt is kiemelik, idézem, a háború, az energiaárak és az elhibázott szankciók olyan mértékűvé emelték az inflációt Magyarországon, hogy azzal a jegybank nem tudott megbirkózni, ezért a kormány átvette az infláció elleni küzdelem feladatát és felelősségét. Kiemelik, hogy különösen kedvező a fordulat az élelmiszerárak alakulásában, az üzemanyagok ára pedig a Magyar Ásványolaj Szövetséggel és a MOL-lal folytatott egyeztetés óta szintén kedvező irányban változik, összegezte a Gazdaságfejlesztési Tárca az inflációs adatra reagáló közleményében. A várakozásokat messze meghaladó, több mint 700 millió eurós többlet keletkezett a külkereskedelemben augusztusban, döntően az energiaárak csökkenése, valamint a belső kereslet szűkülése miatt, mondta az Inforádiónak az MBH Bank vezető elemzője. Szoppán Gergelyt kérdeztem.
Tavaly évben rekordokat döntögetett a külkereskedelmi deficit annak hatására, hogy elszálltak a különböző energiahordozárak, ami rontotta a cserarányunkat. Azóta ez a helyzet teljesen megfordult, visszajára fordult, és ennek köszönhető döntően részben más hatások miatt is, hogy például az import 19%-kal csökkent tavalyhoz képest. Ez persze részben annak is köszönhető, hogy gyenge a belső kereset, gyenge a fogyasztás, illetve a beruházások is, amiket az elmúlt negyed évek során láthattunk. Ezzel szemben az export visszaesése csupán 1,5% volt, ez is annak köszönhető részben, hogy a külső kereset is gyenge, ugyanakkor a termelői árindexek is csökkentek, tehát a kiviteli érték, kivitelre kerülő termékek értéke is valamilyen szinten csökkent. Tehát összességében ennek köszönhető, hogy a tetemes mértékben javult a külkereskedelmi egyenleg, így a tavalyi közel 1,6 milliárd deficitet mutató hiányhoz képest idén most 708 millió többletet mutatott a külkereskedelem, ami megközelítően 2,3 milliárd eurónyi javulás jelent csupán egyetlen egy hónap alatt.
Tavaly az energiaárak emelkedése miatt is aggodalomra adott okot az, hogy a cserearányok hogyan romlattak, akkor ugye a külkereskedelmi egyenleg jelentős deficitet halmozott föl, most mik a kilátások?
Hát most ennek a fordítottja zajlik, tehát érdemben javul a cserearány, hiszen a tavalyhoz képest például a gázárak a töredékére zuhantak, tehát tavalyhoz képest 70-80%-kal alacsonyabbak a nemzetközi gázárak, mint egy évvel ezelőtt. Tehát ez önmagában tetemesen javítja a cserarányunkat, de ugyanígy például áramból is többnyire importra szorulunk, illetve olajból, és ezeknek az ára is lényegesen alacsonyabbak, mint egy évvel ezelőtt, és ezek mind hozzájárulnak a cserarány javulásához. De emellett, mint említettem, a belső kereslet gyengesége is szűkíti az importot, és emiatt jelentős mértékben a export javára billent az export-import olló. Tehát, mint ahogy említettem, majdnem 19%-kal zuhant az import euróértéke. Volumenben nem nincs ekkora zuhanás, mondjuk, mert itt a árfolyamok is hatással vannak, de ugyanakkor az exportunk csupán 1,5%-kal zsugorodott, tehát óriási a különbség a két irányzat között.
Szupán Gergelyt, az MBH Bank vezető elemzőjét hallották. A Nemzetközi Valuta Alap várakozásai szerint idén a GDP 5,5%-a, jövőre pedig 3,8%-a lehet a magyar költségvetés hiánya, derült ki az IMF szerdán megjelentetett kiadványából. Ez azt jelenti, hogy a valuta alap szerint kockázatos a kormány által 5,2%-ra emelt deficit cél teljesülése, és kérdéses a jövő évi 2,9%-os hiánycél elérése is, mondta az Inforádiónak a portfólió elemzője. Csiki Gergellyel beszélgettem.
Az IMF egy friss előrejelzést közölt a költségvetési hiányra és adósságpályára nézve Magyarország tekintetében is, és itt az volt a legmeglepőbb, hogy az 5,5%-ra várják az idei költségvetési deficit teljesülését, ami egyébként várhatóan magasabb lesz ezek alapján, mint a kormány megemelt 5,2%-os GDP arányos új hiánycélja, ami pedig még aggasztóbb, hogy a jövő évi költségvetési hiánycélt sem látják elérhetőnek vagy teljesíthetőnek, ugye a kormány 2,9%-os hiánytervvel fogadta el idén nyáron a 2024-es költségvetést, és ez esetben 3,4%-os hiányt várnak jövőre.
A szervezet ugyanakkor a költségvetés bevételi és kiadási oldalára vonatkozóan is közölt egy friss prognózist, mivel milyen bevétellel lehet számolni, milyen kiadással az IMF szerint.
Igen, azt látni, hogy a bevételek és a kiadási oldal is emelkedhet a GDP arányában, ami azt jelenti, hogy nagyobb mértékben emelkedik, mint a GDP növekedés után, mind a bevétel, mind a kiadás oldal, és azt láthatjuk, hogy leginkább egyébként a kiadási oldal emelkedik majd a GDP arányában, inkább a következő években inkább a kiadási oldal növekedése lehet az, ami nyomást gyakorol a költségvetés egyenleg teljesíthetőségére. Ugye az elmúlt években tavaly és idén inkább azt látjuk, hogy elsődleges a bevételek elmaradása és elcsúszása okozza a költségvetésnek az elcsúszását és a korrekciós igényét.
Az, hogy a költségvetési hiánycél emelkedik, az nem veszélyezteti az adósság pályát?
Az IMF prognózisa alapján sincs veszélyben az emelkedő hiány ellenére a csökkenő adósságpálya. A tavalyi 73,3% után idén az IMF előrejelzése szerint 70% körül lehet a GDP-es adósságráta, és 2027-re várja a Nemzetközi Valuta Alap azt, hogy 60%-os lélektani határ alá, lélektani határhoz közelébe süllyedhet majd az adósságrát, ami ugye egyébként az Európai Bizottság feltételei Maastrichti kritériumja alapján is elvárható.
Csiki Gergelyt, a portfólió elemzőjét hallották. A forgalom alapú ágazati különadók csökkentését, valamint a telefonhívásokra és az SMS-ekre kivetett távközlési adó fokozatos kivezetését javasolja a magyar döntéshozóknak a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet. Jelentésükben több más mellett azt is megállapítják, hogy Magyarországon gyenge a piaci verseny, alacsony a termelékenység, kevés a bölcsődei férőhely, magas az időskori szegénység kockázata. Felhívják a figyelmet arra is, hogy növelni kell a helyi vasúthálózat és az alacsonyabb rendű utak fejlesztésére fordítandó forrásokat. A jelentésről Hornyák Józsefet, a portfólió elemzőjét kérdeztem.
Számos intézkedést javasol az OECD Magyarország számára is. Alapvetően azért kellene végrehajtani ezeket a lépéseket, hogy Magyarország versenyképes legyen a nyugat-európai országokkal, növekedjen a hatékonyság, a termelékenység, tehát a gazdasági növekedés, a gazdasági felzárkózás egy jobb pályára tudjon állni, és ennek az egyik nagyon fontos mutatója a termelékenységnek az alakulása. Az OECD úgy látja, hogy a magyarországi termelékenység az nagyon alacsony, jelentősen elmarad az OECD országok átlagától, és nagyjából fele akkora, mint a legjobb 5 OECD országban. Azt állapítják meg, hogy a nagy nemzetközi tőkeerős külföldi tulajdonú vállalatok nagyon erősek és jó termelékenységet értek el Magyarországon, ugyanakkor egy kettősség jellemzi az országot, tehát tőkeszegény, alacsony termelékenységű és kis beruházási tevékenységgel jellemezhető hazai piacra összpontosító KKV-knak pedig nagyon alacsony a termelékenységük, tehát itt egy nagyon komoly fordulatra van szükség az OECD szerint. Egy másik fontos megállapításuk, hogy a digitális átállás terén is nagyon sok tennivalónk van, tehát Magyarország inkább a lemaradó közé tartozik. Hogy csak egy fontos példát említsünk, hazánkban például a cégeknek alig több mint 60%-ának van honlapja, az OECD országok átlagában ez 80%. Ez azért is fontos, mert a mai világban gyakorlatilag amelyik cégnek nincsen honlapja, az igazából nem is nagyon létezik, tehát ezen például nagyon sokat kellene javítani. Továbbá az OECD megfogalmaz még ajánlásokat a gyermekekkel kapcsolatban, juttatások, bölcsődei ellátások, a nyugdíjakkal kapcsolatban is rugalmasabb nyugdíjrendszer, nyugdíjkorhatárt javasolnak, és hát manapság nem hagyható ki a zöld átállása, klímavédelem, a megújuló energiaforrásoknak a használata. Az OECD szintén lemaradásokat lát Magyarország tekintetében.
A magyarországi piaci versenyt milyennek látja az OECD?
Az OECD a versenyt ösztönző szabályozások bevezetését tartaná szükségesnek, hiszen úgy látja, hogy Magyarországon sokat romlott a piaci verseny, és nagyon sok alacsony termelékenységű cég aránytalanul nagy piaci részesedés szerzett az elmúlt időszakban. Az OECD szerint csökkenteni kellene a forgalmi alapú ágazati különadókat. Ezek ugyanis szerintük akadályozzák a termelékenyebb cégeket. Fokozni kellene a korrupció ellenes intézkedéseket a közférában is, és hát a gazdasági versenyhivatal tekintetében is komoly reformokat lát szükségesnek az OECD. Jobban figyelni kellene a cégek közötti összejátszásokra, több vizsgálatot és hatékonyabb vizsgálatokat kellene folytatni ezzel kapcsolatban, tehát gyakorlatilag a versenyfelügyeletnek a megerősítését javasolja.
Hornyák Józsefet, a portfólió elemzőjét hallották. Országosan másfél, Budapesten 1,2%-os áremelkedést vár az ingatlan piacon az év második felében a Magyar Nemzeti Bank. Nagy Tamás, a jegybank pénzügyi rendszer elemzése igazgatóság igazgatója kiemelte, 2023 első 8 hónapjában harmadával csökkent a tranzakciószám itthon a lakáspiacon az egy évvel korábbihoz képest. Jelentősen visszaesett a hitelből finanszírozott lakásvásárlások száma. Varga Mónika kérdezte Nagy Tamást.
Ugye nagyon heterogén piacról beszélünk, egyre nehezebb egy indexben vagy egy értékben beszélni a lakásárakról. Ahol továbbra is mérsékelt áremelkedés várható, az minden valószínűség szerint az új lakások egyre szűkülő kínálatában azért tetten érhető lesz. Itt van egy nagyon erős és folyamatos költségnyomás, illetve egy új és hatékonyabb épületszerkezeti pluszköltségekkel vezérelt áremelkedés. Tehát minél újabb, minél zöldebb valami, még mindig annál drágább. Még használt lakások tekintetében abszolút a lokáció tudja meghatározni, illetve a lokáció tekintetében pedig az, hogy adott esetben rövid távon vagy hosszabb távon milyen otthonteremtési vagy egyéb kedvezmény várható, hogy megmarad vagy esetleg kivezetésre kerül. Tehát egy nagyon heterogén piacon nagyon sok kérdőjel van, például a tekintetben, hogy támogatott hitelek vagy esetleg visszanemtérítő támogatások előrehozott vagy éppen kivárásra ösztönző döntéseket hoznak az adott piacon.
Az eddigi folyamatok mögött mi lehet? Nehezebb hitelhez jutni, ezért nem vesznek lakást az emberek?
Igen, de emellett számos tényező van, ahogy a statisztikáink mutatják, nagyjából harmadával esett vissza az idei első fél évben, egészen augusztusig a lakástranzakcióknak a száma. Ezen egyharmadnyi visszaesés mögött számos tényezőt tudunk azonosítani, legalább 60%-kal esett vissza a hitelezés, ami nyilván egy nagyon fontos, meghatározó tényező a tekintetben, de a hitel felvétel, illetve a lakásvásárlás ugye nagyon erősen kéz a kézben jár. Azok a motivációk, amelyek lakásvásárlás vagy hitel felvétel szempontjából meghatározóak, kiszámítható gazdasági környezet, az inflációs környezet, vagy adott esetben az, hogy mi történik, milyen kondíciókkal lehet hiteleket felvenni, milyen kamatszint mellett, ezek mind-mind meghatározó. Tehát egy nagyon összetett kép az, ahol mind rövid távú, mind hosszú távú várakozások meghatározzák az ingatlan vásárlás melletti döntést. Az idejében azt tapasztaltuk, hogy a nagyjából 30%-kal visszaeső lakástranzakciókhoz képest a hitelezés még inkább visszaesett, és nyilván, hogy helyzetnek a kapcsolatát vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy a hitellel, hitel segítségével megvásárolt vagy végrehajtott tranzakciókban ettől nagyobb 50%-os visszaesést látunk, ahol viszont kisebb volt a visszaesés, az valóban a készpénzes vagy lakáshitel nélküli tranzakcióknak a visszaesése volt, itt mindössze 12% volt a visszaesés. Ennek is köszönhető, hogy a hitellel fedezett tranzakciók száma érdemben a korábbi években látott 40-50%-os szintről 35% alá süllyedt.
Mi várható jövő évtől, vagy akár az év második felében a hitelezés tekintetében? Azért valamelyest már csökkennek a kamatok, ez beindíthatja, élénkítheti a hitelezést?
Mindenképpen élénkítőleg fog tudni hatni, hogyha a piaci lakáshitelek kamatszintje lejjebb jön. Nagyon érdekes volt megfigyelni, hogy az idei évben a forrásköltségeknek a csökkenéseit, mind a rövid, mind a hosszú távú hozamoknak a csökkenése nem gyűrűzött be igazából a piaci lakáshiteleknek a kamatába. Nagyjából 8,8-9%-os piaci lakáshiteleket láthattunk, amelyek érdemben nem változtak az idei év első felében. Ugye ehhez egy picit most versenyt élénkítően a kormányzat által elvált önkéntes kamatplafon élénkítően 6-6, ugye 8,5%-ot várnak el a bankoktól, és ugye egészen friss a hét elején kikerülő új kondíciós listákban már látunk 8, illetve az alatti kamatozású hiteleket, amelyek nyilván irányában egy kedvező finanszírozási feltételt mutatnak, de hogyha megnézzük, hogy a valóban aktív hitel és lakáspiac milyen kamatkörnyezetben, milyen hitel, illetve THM-ek szintek mellett történt, akkor azt látjuk, hogy ezen 4-5%-os THM-ek lehetnek valóban azok, amelyek a piaci alapú hitelezést elősegíthetik. Nagyon érdekes egyébként hozzátenni, hogy továbbra is ugye változó feltételekkel, de továbbra is elérhetők az idejében a csoki, illetve babaváró hitelek. Ugye babaváró hitelek esetében ugye a gyermek érkezésével akár 0%-os se várhat a hitel, még a csoki hitelek esetében stabilan 3%. Tehát egy nagyon kedvező, a mostani kamatkörnyezetben különösen kedvező feltételek mellett felvehető lakáscélú hitel, vagy ugye babaváró esetén szabad felhasználású hitelt sem veszik fel olyan mértékben, mint azt az elmúlt években láttuk, és ezért jelenthetjük ki azt, hogy ugyan nagyon fontos a mindenkori kamatkörnyezet, de az egyéb gazdasági körülmények, így az infláció, vagy esetleg a kilátások, bizonytalanság, ami egy ilyen hosszú távú döntés meghatároz, azok nagyon fontos, hogy pozitív irányba mutassanak. Tehát a kamat egy nagyon fontos tényező, de emellett jóval összetettebb a kép akkor, hogyha lakásvásárlásról vagy hitelfelvételről döntünk.
Nagy Tamást, az MNB igazgatóját hallották.